Emberek! 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 Nem látták itt ezt a férfit? Itt, tessék, mutatom, itt van a fényképe, tessék, tessék! Jaj, kérem, erőltessék meg az agyukat, hát nem mond ez az arc önöknek valamit. Ugyanis én ezt az embert keresem, meg akarom találni, úgy hívják, hogy Vizi, Vizi Miklós. Ugyanis ez a Vizi tud valamit, és én is szeretném tudni, amit ő tud. Régi osztálytárs, jóban, rosszban együtt, most meg eltűnt. Miklós! Miklós! Vizi! Vizi Miklós! Miklós! Uram, uram, uram maga! Látom, hogy olyan az arca, aki sok felé megfordul. Biztosan látta valahol, nem? Nem. Akkor meg letagadják. Biztosan letagadják nekem. Csak itt állnak. Azt hiszik, nem látok át magukon. Mindenki tudja, hogy hol van, és csak itt áll, mint egy hülye! Miklós! Hol vagy, Vizi? Miklós! Miklós! És az emberek csak álltak. Mindez 1979 késő őszén történt, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Arany János utca kereszteződésében, csúcsforgalom idején, hogy egy fiatal ember egy fényképet lobogtatva rohant az utcán, lögdöste a járókelőket, többek között két férfit, akik néztek egy kirakatot, egy órás üzlet kirakata volt ez, azt nézték, mikor a fiú elszaladt az egyiknek a háta mögött, meglökte, és erre ez a járókelő odafordult a másik járókelőhöz, és kérdezte, hogy ki ez, uram? És a másik járókelő mondta ennek az egyiknek, hogy nem tudja, uram, egy Ecsédi nevű. Rohangál az utcán, zaklatja a járókelőket, zaklatás. Zaklatás folyik, már az újságokban is benne van, uram. Azzal a másik járókelő az egyiknek a kezébe nyomott egy esti hírlapot, amiben dőlt, azaz kurzív betűkkel szedve ez állt.
Vizi és Ecsédi találkozott, és egymás szájából tépve kiszúrt. Említve sűrűn a régi időt, megittak két liter kávélikört, s mivel a lakásban más nem akadt, ráittak bizonyos konyakokat, éjfél tájt Ecsédi sírva fakadt, nők nevét kiáltva s házszámokat, házaknak számát, hol egykor lakott, Vizinek ekkor eszébe jutott, tegnapról maradt még némi kevert, emlékszel, szerettük, belkendezett. Mennyire szerettük, belkendezett, nem ittunk mást, csak is keverteket, kiabálj addig csak nőneveket, konyhába kevertért még kimegyek. Vizi eszókkal hagyta el a füstös szobát, és már a konyhában találta magát.
És itt álljunk meg egy pillanatra, mert itt kezdődik minden, mondja ezt Cseh Tamás 1983-ban. És ezt a történetet, Ecsédinek az 1979-ben játszódó történetét most egy fiatal ember, most pénteken, itt Marosvásárhelyen folytatni akarja.
És ez a fiatal ember bármennyire is kételkednek, létezik, ezt nem sokára bizonyítani is tudjuk itt a Kultúrpresszóban, ő Pásztor Márk, a Művészeti Egyetem harmadéves színész szakos hallgatója, és Cseh Tamást szeretné megidézni most pénteken.
Cseh Tamásnak is az egyik legnehezebb albumát, legdrámaibb és legtöbb réteghez, vagy legnagyobb mondanivalót hordozó albuma a Front átvonulás, ami 83-ban, emlékszem, úgy robbant bele az akkori a kommunizmusba zárt és kilátástalannak tűnt ballagó fiatalság életébe. Márk, mi késztetett téged arra, hogy ezt a történetet most újra elmeséld régieknek, illetve a te kortársaidnak?
Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy melyik lemezt is kellene megcsinálni, mert nagyon régóta terveztem Cseh Tamás estet. Eredetileg a mélyrepülést szerettem volna, de aztán még arra nem éreztem magamat úgy, hogy megértem volna rá. Aztán gondolkoztam Jóslat a metrón és Front átvonulás között, és hogy a miértjét a Front átvonulásnak tudtam leghamarabb megfogni, illetve annak tudtam megfogni, és ezért esett arra a választás. Ez a szabadságvágy, ami benne van Viziben, meg Ecsiliben, meg ami az egészet itt áthatja. Ugye, nyilván azt nem tudom úgy elképzelni, hogy a rendszerváltás előtti időkben mit éltek meg az emberek.
Hogy a pályaudvaron nem közlekednek vonatok.
Igen, és csak egy A pályaudvar. És a világ mamikája pedig hagyja, hogy ők játsszák. De hogy ugyanekkor ez az egész téma, ez szerintem valamilyen szinten egy egyetemi téma, ami mindig aktuális tud lenni.
De miben fogtad meg ezt a képet, vagy ezt a szabadságvágyat?
Hát ugye van az ember életében mindenkinek, nekem mostanában egyre gyakrabban azt akarom csinálni, amit én akarok, és minden már elegem van, mert el akarok menni máshová, de nem tudok menni, nem azért, mert vonat nem indul más, miért, de hogy nyilván itt is képletes a vonat, és hogy ez a magia az egésznek, amit úgy érzem, hogy ebből tudtam dolgozni, meg tudok dolgozni vele. Hát úgy igazából így ennyi.
Tulajdonképpen ez az album nem az a Cseh Tamás album, amire olyan jókat lehet nótázgatni és tábortűznél énekelni. Ez egy nagy történet, egy nagy ívű történet. Hordozza magában a színházi est lehetőségét is, hiszen nagyon sok színűnek kell lenni, kell tudni narrátornak lenni, és aztán a sokféle szerepet is föl kell tudni venni. Egy nagy kihívás egy színésznek.
Igen, ugyanakkor... Ezt már kérdezték tőlem, tartottam egy nyílt próbát, és aztán kérdezték tőlem, hogy hogy közelítek én ehhez, hogy mint zenész, vagy mint színész, vagy mint úgymond előadó művész. Inkább az utóbbi, hogy sem konkrétan színészként, sem konkrétan zenészként, hanem egy egész egyszerűen annyi van, hogy gyerekkorom óta nagyon szeretem Cseh Tamást, rengeteget hallgatom, és egyszerűen szeretném megidézni azokat az értékeket, érzéseket, hangulatokat. És nem volt ilyen, hogy most hogy álljak hozzá, hogy tréningeztessem magam, vagy bárkit kérjek, hogy rendezze meg nekem. Tehát formailag is ez teljesen úgy fog kinézni, mint ahogy Cseh Tamásnak voltak annak idején az előadásai. Nincsen semmi plusz teatralitás beletéve, nincsen se a zene irányába elvive inkább, hanem egyszerűen egy mikrofon mögött, egy gitárral a kezembe próbálom megidézni a dolgokat. Magamban, emberekben.
Már mi 10 perce ismertünk meg téged, így gyakorlatilag gitárral a kezedben ismerünk, mert hogy velünk szembe is most öredben a gitárral, de hogy mások is, tehát hogy neked ennyire fontos a zeneiség, hogy mondjuk Cseh Tamásban láttad a kihívást, és ezáltal is meg tudod mutatni a zenészt magadban?
Igen. A zenélés nekem legalább annyira fontos, mint a színészet. Most dolgozok második lemezemen, többek között.
Az első, annak mi a címe, vagy az hol lehet megtalálni, meghallgatni?
Internetben benne van.
Fel kell lapozni.
Három évvel ezelőtt vettem föl, mielőtt kijöttem ide Vásárhelyre, valamik címmel. Egy kis 8 számos, kis félórás, kis közepes lemez.
Jó, le is jegyeztük, tehát valamik.
Igen.
Jó, és honnan jöttél ide ki Vásárhelyre?
A határ túlfeléről, Magyarországról, Fehérgyarmatról, pontosabban mellette egy kis faluból. Ez Szatmár-Németitől 40 kilométerre van a határ mellett.
Szóval zeneiség és második lemez, igen, itt tartunk.
Igen, hát aztán szeretnék minél több koncertet, turnékat elkezdeni. Most egyelőre, mivel színészként viszonylag biztonságban vagyok itt még az egyetem falai között, és reméltök leszek is még, hogyha visszajövök mesterizni 2 évre, ezért most így külső munkáimat inkább a zenére szeretném összpontosítani, mint sem színházra. Most ezek a tervek előre láthatóan. Még a Cseh Tamással is úgy vagyok, hogy a frontáltanulást követően én még nagyon szeretném megcsinálni a Jóslat, a Metront és a Mélyrepülést is.
Nem csak a zeneiség miatt, hanem a tartalom, az üzenet miatt.
Igen. Hát a saját dolaim is inkább szövegcentrikusak.
Nem lesz elég nyilván a frontátvonulás megidézéséhez, csak a zenészre. Nagy játék van benne, Cseh Tamás is sokféle hangot, energiát fog, ugye? A párbeszédeibe, hol narrátor, hol mamikát, világmamikát idéz meg, úgyhogy mégiscsak a színészre is szükség lesz.
Igen, ugyanekkor ez kicsit, vagy legalábbis nálam ez most így úgy kezdett el működni, hogy egyébként most életemben először nagyon-nagyon-nagyon durván izgulok. És,
most vagy az előadás miatt?
Az előadás miatt. Már akkor izgultam, amikor kitaláltam. Tehát, hogy a szöveg maga valahogy így hozza ezeket. Nyilván kell technikailag finomítani rajta közben, de hogy a belső leigazolását a dolgoknak valahogy így hozta a szöveg maga meg közben a dalok nyilván, talán az a fajta kicsi plusz energia, ami eddig még nem nagyon volt bennem, ez az izgulás miatt, ez a plusz bizsergés, tehát amikor egyedül otthon csinálom, gyakorlok, akkor is így bennem van kicsit ez a... És ezek így valahogy az igazát meg tudják hozni a dolgoknak, aztán ugye nyilván a technikai részeken azokon kell kicsit finomítani, de...
Nem akarunk rádiózni, de tényleg van mitől félni, hiszen jönnek a régiek, hogy fú, lássuk, ki meri magára venni Cseh Tamást. Tehát mennyiben csak forma, és mennyiben sikerül átéltetni a régiekkel, akik bizonyára 10-20-30 éve nem hallgatták ezt az albumot, és szeretnék valahol újra átélni veled együtt. Ugyanakkor jönnek, gondolom, a fiatalok, akik lehet, hogy még sohasem hallották, hozzá vannak szokva modernhez, más szóhasználat, más kifejezések, és várják ők, hogy mi újat tudsz ebbe a pörgő mai világba hozni, hogyan tudod kortársá tenni Cseh Tamást. De ez a nagy kérdés, hogy érezzék a maiak is, hogy hú, ez nagyon jó fejű szöveg, ez rólunk hozzánk is szól, a régiek pedig azt, hogy fú, kösz szépen.
És szerintem, hát ugye, ahogy beszéltük, a szöveg maga egy nagyon erős szöveg, ami már magában meg tud állni a lábán. Úgy is, hogyha akár a dalok is csak a szövegek olvasva vannak, tehát nagyon egyben van, nagyon meg tud élni. És szerintem, hogyha valaki úgy ül be ezt meghallgatni, nem csak tőlem, hanem úgy alapvetően, hogyha valaki ezt csinálja, hogy nem úgy, hogy na lássam, meg tudja ugrani, mert ez megöli az egészet, mert nyilván nem ez volt akkor se az üzenete, meg most sem erről szól, hanem hogyha valaki úgy ül be, hogy nem tesz sem negatív, sem pozitív előjelet, szerintem akkor meg tud történni, aztán ez pedig már nyilván az én helyzeti energiáimból fog fakadni, hogy a megidézés része a dolognak az mennyire lesz erőteljes a közönségben. És hát az, hogy kortársá tenni, nem tudom, hogy így szerintem azért valamilyen szinte kortárs ez még, hogy meg tudja ezt érteni az én generációm is, tehát a fiatalabb réteg is, hogy elég befogadó képes. Mert hogy
sasevtársat is?
Szerintem biztos mindenkinek van az életében egy sasevtárs. Hogyha úgy ül be valaki, akkor meg kell, hogy értse, de ellenkező esetben leerőltetni a torkán pedig senkinek nem lehet.
Hogyha már a félelemről beszéltünk, nekem az jutott eszembe, hogy azt hiszem az a legnehezebb, hogy azt a világot meg tud teremteni, azt a hangulatot, a Cseh Tamási életérzést, mert hiszem, hogy van ilyen. Ezt te meg tudnád fogalmazni, hogy neked mit jelent?
Hűha. Hát talán úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy gyerekkoromban, édesapámától ismertem meg Cseh Tamást, hébe-hóba ő is szokott Cseh Tamás esteket tartani, és emlékszem gyerekkoromból ilyen baráti összejöveteleikre, amikor gyerekek a szobában játszottak, és néha ott bemerészkedtünk menni az ő szobájukba, és akkor konyakoztak, cigarettafüst, és vagy játszották, vagy hallgatták a Cseh Tamást, és hát igen, a kérdésedre visszatérve nem tudom szavakban megfogalmazni, de hogy ez adott egy olyasfajta érzetet, hangulatot, ami azóta is bennem van, és nagyon megkedveltem már akkor is, és Cseh Tamás ezt nekem mindig visszahoz, amikor hallgatom. Hát remélem, hogy meg tudom ezt adni majd pénteken. Kiderül. Meg hát ezt a hangulatot a leíró részekben a lemezről. Rengeteg mosatlan egylény és az a konyha, ahogy kinéz ott vízilakásában, illetve a keleti pályaudvar éttermébe a rengeteg ember cigaretta fűz zajri csaj, hodály. És ugye ezek a hangok, amik ott vannak. De én nem tudom ezt így megfogalmazni.
De mi már elkezdtük látni, úgyhogy sikerülni fog az.
Igen, régen, amikor nem voltak ilyen hangulatos, barátságos helyek, mint ma, házi bulikat tartottak, és ott bizony könnyű volt azt megcsinálni, hogy vízinek a poharra ott maradjon a legjobban. Ma ez a szimbólum mit jelent nektek, fiataloknak, hogy mi ma a pohár, vagy ez úgy mit tud üzenni, mit tud hordozni, hogy vízinek a pohara ott maradt a levegőben, és ezért keresik vízit tulajdonképpen, mert ő tud valamit.
Neki mi maga ez a pohár dolog, ez ebből a nem is a lehetőség, hanem képesség. Pont az, amiért vízi el akar indulni talán, hogy ez a nem akarom magamat eltékozolni dolog. Így tudom ezt most így szavakba önteni.
Nagyon nagy mondatok hangzanak el az előadásban, és jut eszembe, hogy tulajdonképpen pénteken nem Cseh Tamás fog zenélni, de hát, hanem Márk fog zenélni, és újra elmesélni ezt a frontátvonulás drámáját, úgyhogy tényleg így üljünk be. Tulajdonképpen egy nagyon jó fejű bereményi szöveg, amit Márk elő fog adni. Nem Cseh Tamásra megyünk. Jó, de Márk kifogott rajtunk, mert mi előkészítettünk egy rakás Cseh Tamást. Márk volt olyan kedves, hogy elhozta a gitárját, és azt mondta, hogy most az előadásból nem játszik, hogy az legyen élmény, és az újdonság erejével hasson, ha nem hoztál más Cseh Tamást.
Legyen az, amikor Desiree a munkásszálláson.
Mert hogy nőnap van. Ez a tökéletes.
Ez volt a legelső Cseh Tamásdől, amit megtanultam gitározni.
Ez jó munkás induló volt.
Igen.
Úgy van.
Néhány lepedőt összekötve leeresztettünk a földszintre, és egy Ica nevű nőt így húztunk fel. Felúztuk Icát a negyedikre, én, a Feri meg a Bíró Imre, a rendészek így nem láthatták meg. Örvendezett a munkásszállás, megszűnt a nő utáni rohangálás, végre szereztünk egy állandó nőt. Mondta is nekünk a Bíró Imre, bátor nő ment a negyedikre, gyáva nő nem is merészkedne fel. És igaza lett az Imrének, mert egy hét múlva a rendészek, mikor lebuktunk, megdicsérték Icát. Az még csak adjám, hogy kivírta, hogy egy emelet birtokolja, és az is adjám, hogy szekrényben élt. Ám az mégiscsak meghökkentő, hogy mászhatott fel egy szegény nő a munkásszállás leteteire. Hát akkor aztán tényleg mondtuk nekik, hogy néhány lepedőt összekötve leeresztettünk a földszintre, és szegény Icát mi így húztuk fel. Felúztuk Icát a negyedikre, én, a Feri meg a Bíró Imre, a rendészek így nem láthatták meg. Elvitték Icát a rendészek, kit az emelet így becézett, te vagy a legelső állandó nőink. Szomorkodott a munkásszállás, jöhet a nő utáni rohangálás, elment az egyetlen nő, ki állandő.
Itt egész nap építettük nőnapján a nőnek a becsét, egy dallal az egész le van rombolva, de nagyon életszerű. Hát köszönjük Márk, hogy ezt a...
Szóval boldog nőnapot!
Boldog nőnapot!
De jó volt ezeket visszahallgatni. Hát bizonyára még előkerülhetnek előadás után is, hogyha nem hagyják, hogy itt abba maradjon a Cseh Tamás est. Mesélj még erről a Front átvonulás albumról, mármint az est tedről, hogy miért ajánlod a maiaknak, a régiek biztos eljönnek nosztalgiázni, maiak mit találnak benne?
Tegnap este volt egy ilyen véletlen összeülésem egy-két emberrel, és akik szintén a Cseh Tamás rajongók, korombeliek, és pont ezt beszéltük, hogy amikor Cseh Tamást hallgatunk, akkor úgy valahogy úgy érezzük úgy sejtjénkben, meg úgy minden, hogy vagy egy olyasfajta energia töbletet kapunk a daloktól, amit nem tudunk megmagyarázni, vagy egy olyasfajta hiányérzetet, amit szintén nem tudunk megmagyarázni. Egyrészt talán banális emberi problémákról van szó, amit mindenki a magáévá tud tenni benne, meg tudja magában fogalmazni ezek kapcsán, illetve ezek után azokat a kérdéseket, amiket nem tudott magának, vagy hogyha vannak kérdései, akkor talán választ tud rájuk kapni. Hát ilyen, tényleg csak azt tudom mondani, ami miatt én szeretem, nem tudom azt elmondani, hogy ki mit fog ebben találni. Nekem nagyon léleknyugtató ez az egész, és amikor tehetem, én hallgatom. Ha tehetném, nyilván járnék koncertekre is, de sajnos erről én már lemaradtam.
És tulajdonképpen nem is egy egyszerű Cseh Tamást éltető vagy felidéző est, hiszen nem csak zeneszámok, zeneszó van benne, gitáron eljátszva, hanem gondolom elhangzanak a nagy monológok, meg párbeszédek. Persze. Tehát ez egy színházi est lesz, amit Cseh Tamás is tartott, sok dalbetéttel, de hogy ez egy történetmesélés, sok szereplővel.
Igen, ugye szövegből nyilván nincsen húzva semmi.
Semmi.
Semmi. Sem prózából, sem dalokhoz nem nyúltam hozzá, sem szövegügyileg, sem zeneileg. Illetve nyilván tudatalatt így beindulnak az embernek a reflexek, hogy mégis saját maga, főleg a gitár része. De hogy alapvetően nem nyúltam úgy hozzá az anyaghoz, hogy meghúzni vagy átalakítani semmit. Amihez hozzá van nyúlva, az nyilván az a része, hogy nem a Cseh Tamás igazát keresem a háttérbe, mert abból nem is tudnám megoldani, hanem a saját igazamat, mert akkor lesz ez igaz, akkor nem lesz formaság.
Uh-huh. Nagyon jó gondolat ez, és hát ha a közönségnek is segít abban, hogy ki megtalálja, megkeresse a saját mai igazát.
Igen.
Igen, meg hát ugye van az a híres mondat, hogy mit hallani, hogy félig vagyok itt, hogy itt nem is én vagyok. Ez egy nagyon jó mai szövegek, szeretnénk azt hinni, csak valaki valóság nagybácsi mindig leállít. Tehát ez segít álmodozni.
Igen.
És a csodát keresni, vágyni utána, a lebegő pohár után.
Igen, ez a másik dolog benne. Ez a... Vannak csodák, meg azt lesz elmítve, hogy nem indulnak a vonatok, mégis a keleti pályaudvar üveghomlokzatát áttörik a mozdonnyal végül. Attól függetlenül, hogy úgy tűnik, hogy nincs hová, mégis az van, hogy van hová.
Márk, akkor te ezt nem élted meg, hogy valaki megkérdezett tőled, hogy miért akarod megidézni Cseh Tamást, vagy egyáltalán miért érezted úgy, hogy Cseh Tamáson keresztül szeretnéd megtalálni a saját igazad?
Kérdezték már, de válaszolni nem nagyon tudok én erre. Tényleg annyi van, hogy végigkísérte eddig a 22 évemet, mióta megszülettem, és nagyon-nagyon régóta szerettem volna kezdeni valamit Cseh Tamás anyagokkal, és most érzem azt, hogy oda értem, hogy talán most már belevághatom a fejszémet. Remélem, hogy nem fog beletörni, ez pénteken majd kiderül.
Jó, hozzánk ide még Ica után mit hoztál?
Egy csönded vagyok.
Mm-hmm. Jaj, de jó.
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csön neked. Ne szólj, jó csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy da nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. Most folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölém behajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd, jósolatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál a magadról szép éneket.
éneket, dicsérő éneket, én nem leszek, mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Az jutott eszembe, hogy ebben a nagy elektronikus kütyük világában egy ilyen szálgitár, az egy olyan, mint egy szálvirág. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép, és milyen ember, lélek közeli.
Nekem meg az jutott eszembe, hogy vajon te milyen embernek látod Cseh Tamást? Tehát a zenei világáról, dalairól beszéltünk, de magán az emberen szokták gondolkodni, hogy vajon mi volt az ő, hát már-már emberfeletti képessége, amiért olyan sokan tudnak rajongani. Mi tudott ő jobban, mint mondjuk más zenész?
Nem tudom, neki volt egy olyan elképesztő karizmája, hogy ő bármit csinált, oda kellett figyelni, és bármilyen mozdulata volt, bármit mondott, úgy az embernek így. Tehát én élőben őt nem láttam, csak felvételekről, rengeteg felvételről, de hát akkor is, hogy így átütöttek dolgai, hogy muszáj oda nézni, és végighasít az emberben, amikor kiáll a színpadra és csinál valamit. Ezek olyan megfoghatatlan dolgok, vagy én nem tudom. Ugye mindezt leszámítva, hogy ugye ez nem titok, hogy nagyon izgulós fajta volt, és hogy ez is ad neki egy olyasfajta emberséget, egy olyan intimitás érzést, hogy emberi közelséget, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ami már nagyon ritka.
Tehát nem rossz értelemben látunk egy profit, aki könnyen ledarálja ezt az előadást, hanem egy színészt, zenészt, aki ott megszüli az előadást ennek félelmeivel, kétségeivel.
Mondta is az egyik riportfilmben, hogy a dal az csak színpadon dal, hogy csak akkor születik meg, mikor ott van a közönség és ott helyben, hogy a dalnak a színpadon van a helye. A kazetták, még így mondta, a kazetták az csak emlék, amikor meg valaki csak úgy eljátsza, az csak dallamra szöveg. És ugye a színpadon tud úgy megszületni közönség függvényében is. Nyilván, hogy amilyen a közönség, valamilyen szinten az is alakítja a dalokat is, meg úgy elevesz az egész előadást.
És attól is tudott nagy maradni, hogy mondott, hogy bármit csinált, de hogy bármit mégsem csinált, csak olyat csinált, ami Cseh Tamáshoz illő. Amikor volt Erdélyben, akkor sem a Kultúrpalotában lépett föl, vagy a színházban, hanem elment a Madarasi Hargitára, egy kabanába, és úgy érezte, hogy ott van helye ezeknek a daloknak. Tehát bármit nem vállalt.
Nem. Szóval, volt ilyen, hogy Moszkvába hívták el őket, és nem akart menni, aztán nagy nehezen Bereményi rábeszélte őt, és mondta, hogy csak a frontátvonulással hajlandó menni. És hogy ott volt egy olyan élménye, hogy amikor a poharat elengedte, hogy olyan kemény volt a színpad burkolata, hogy szinte szétrobbant a pohár. És ugye ez adott valami olyan pluszt a közönségnek is, meg neki is, mert mind a két fél nagyon meghőkölt, meglepődött ezen.
Nagyon értette.
És így, tehát igen, hogy színpad közönség, tehát alakítja ezeket, és hogy mindig igaz volt ez az ember szerintem. Amit csinált színpadon, az mindig igaz volt.
Mondjuk könnyű volt neki, mert az egyik szárnya, vagy mind a kettő le volt vágva, vagy a rendszer, kommunizmus, a szólás nem szabadság, az levágta, tehát úgy könnyű volt fájdalommal énekelni. Ha így tetszik a mai fiataloknak, amikor minden szabad, de sokkal nehezebb előszedni a fájdalmat.
Igen is, meg nem is, tehát ez a mindent szabad, de ugyanakkor mégsem, vagy nem tudom. Tehát szerintem most pont az egyik legnagyobb probléma, hogy nem feltétlenül van úgy miért lázadni, mint akkoriban. Nyilván most is megvan, meg most nem megyek bele ilyen dolgokba, hogy mi van a nagyvilágban, de hogy ez a fajta lázadás hiány, vagy nem tudom, szerintem ez is egy elég szörnyű állapot tud lenni azért. És főleg úgy, hogy nézem most ebbe, hogy az emberek itt nagyon bele vannak ülve a saját dolgaikba. És azért ez is egyfajta korlátozottság, csak ezt az ember saját magának csinálja.
És hogy az is örvendetes, meg ígéretes, hogy tehát ugye egy előadó, most rád gondolok, nem valami stand-up szórakoztató műfajjal, comedyvel akar előállni, vagy valami nagyon olyan szöveggel, ami kortárs, és hogy önmagában nagyon vagány, vagy mai, vagy kellően trágár, vagy szókimondó, hanem hogy hozzámelsz nyúlni egy ilyen 40-valahány éves, 83-ig hirtelen nem tudom mennyi van, 34 éves szöveghez. Igen? Egy klasszikushoz.
Az én világomban, amikhez én hozzányúlnék, ennek látom az egyik legnagyobb értékét.
Tehát ez természetes volt, hogy megszólaltatod ezeket a dalokat?
Igen. Úgy volt természetes, hogy szerettem volna, aztán ez nagyon kicsi dolgokon múlt, hogy most akkor belevágom-e a fejszémet, vagy sem. Aztán végül úgy döntöttem, hogy igen.
Hogy a gitárt választod a fejsze helyett.
Most jut eszembe, Márká, hogy nem a színművészeti színpadán adod ezt elő, és elmész András Lóri tánc stúdióhoz.
Mikor volt ez a Moving Bricks rendezvény még az össze, akkor voltam náluk koncertezni. Nagyon jó hangulat volt, hangosítás, minden nagyon jó volt. Akkor beszélgettem egy kicsit Lórival, és nekem nagyon szimpatikus az, amit ők ott képviselnek és csinálnak, és ezért is esett rájuk a választásom. És Lóri nagyon örült neki, mondta, hogy persze. És akkor így...
A társulat repertoárjára is került, hogyha jól értem.
Elméletileg igen, úgy van.
Remélhetőleg a mozgás az a közönségbe lesz, bemozdul. Nem csak nosztalgiában, hanem úgy lelkileg a közönség is. A végére elő van készítve még egy Cseh Tamás frontátvonulás bejátszás nagy mondani valóval. Már mondod, hogy akkor az Cseh Tamás estre hagyod a frontátvonulás részleteket. Ide most mit hoztál Cseh Tamást felidézendő?
Egy apa kalapja.
Emlékszel, drága, hol kalapban látjuk apát? Bajuszos száján szokott mosolya, és keze mélyen a kabát. Zsebébe süllyedt és három régi barát, valami tréfás búzban mutatja magát. Hullámot nyomva anya hajába, Zsorzsetyi még ott kísért. Az 50-es évek szűrt levegője, tudod a légkör miért? Apa egy este karjára vette Irén, és elhagyott minket, nem fontos ma már kiért. Szomszédunk lánya egy délután megállt a házunk udvarán. 6 éves volt, én 4 talán, nadrágját lehúzva hasán, valamit mutatott magán. És kérdezem tőled, emlékszel, drága, mikor a kórház előtt, hol Lizánál voltunk látogatóban, és kaptunk egy jó kis esőt. Én fejemben nyomva apa kalapját megyek, egy tálkán átvágva megálló felé veled.
Libabőrösök lettünk, valami olyasmi szakadt föl. Fú, rendkívül jól adod elő. Erőteljesen, nagy energiákkal, fájdalmasan, nosztalgiázva, ugyanakkor kiabálva.
Megváltozik a szeme, egészen élni kezd. Komolyan, sikerült feltenni ezt a kalapot.
Márk egy gekkó. Jó, hát remek lesz. Márk, hogy lehet bejutni hozzád? Gondolom sokkal több Cseh Tamás rajongó van, mint ahány mekkora befogadó tere ennek a régi zsinagógában, talán Bröille utca, igen, rendőrség utcája, aki még nem járt arra fele, a régi zsinagóga második vagy harmadik emeletén van.
A harmadik emeleten van.
Jó, hogy lehet oda bejutni?
Már hogy jegyfoglalás? Pontosan ezeket a részleteket nem tudom, de hogy az eseményen, Facebookon ott ki van írva egy telefonszám, ahol lehet jegyet foglalni.
Tudjuk.
Azt most mondom, jó?
Jó.
Tehát akkor gyorsan írószert és lapokat elő, mondom a telefonszámot, amellyel Cseh Tamást lehet hallgatni Pásztor Márkon keresztül, 0720 93 66 13.
De úgy is lehetne mondani, hogy Pásztor Márkot lehet hallgatni egy Cseh Tamáson keresztül. Jó, mert meggyőző volt. Jutott eszembe Márk édesapád kalapja. Látta, tud az előadásról?
Tud róla, de nem látta, illetve nem fog tudni sajnos eljönni. Hát remélem, hogy a későbbiekben kerül rá akarom, de miközben ezt próbáltam és raktam össze az anyagot, minden este beszéltem vele telefonon, kérdezősködtem, hogy szerinte ez hogy s, mint s, merre. Aztán mikor sokszor kétségbe voltam esve, akkor megnyugtatott, hogy nyugodj.
Cseh Tamás is így csinálta.
Tehát, hogy persze tud róla, és sokat segített benne nekem. Szövegkönyv is tőle van, még fiatal korában hallomás után írta ki a lemezről a szöveget, és úgy kaptam meg tőle.
Márk, magát a címet te ma hogyan értelmeznéd, ha megkérdi valaki, mit jelent ez a front átvonulás, akkor ma ez mit jelentsem?
Hát talán a tűnékenységet. Van egy idegfront, melegfront, tök mindegy, de hogy ez csak ideiglenes. Megy tovább.
Uh-huh. És hiába nem közlekednek a pályaudvaron, esetleg vonatok nem jönnek, és nem mennek, de időleges.
Igen. Mindig akad egy vizé és egy ecsédi, aki.
De gólya.
Igen, akartam mondani, hogy van egy zenei front, ami ugye elég sokáig marad, ő Cseh Tamás. Akkor pénteken Pásztor Márk.
És hogy milyen jó, hogy akadt egy Pásztor Márk. Igen, aki újra felfedezte, illetve kaptam szüleitől, és akkor most újra megidézi, átadja majd a saját generációjának, harmadéves a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. És akkor most pénteken este 7 órától megidézi önmagát, és Cseh Tamás front átvonulás albumát, tehát a Bröillei utca rendőrség melletti, vagy háta mögötti utca a zsinagógában. Köszönjük nagyon, hogy hozzánk is eljöttél, elhoztad a dalokat is.
Köszönöm, hogy jöhettem.
És akkor hallgassunk az eredeti albumról, 83-ból egy front átvonulás részletet.
És különös erővel valaki megfordította. Ez a valaki a vécénénike volt. A néni rendesen nézett ki, kék köpenyt viselt, és a lábán nem voltak kék visszerek. A fogatlan szája következőket mondta. Vizi Miklós? Mióta várlak itt, fiam? Emberemlékezet óta várlak. Engem itt csak mamikának hív mindenki. De gyere, Miklós! Elárulom neked a titkot. Mivel nem volt férjem, kéterbe ejtsen, egy pályaudvart szültem belé utasokat. Lánytatom, böfögtetem sok-sok kis pulyámat, s nézem, hogyan teszik tönkre magukat. Mivel nem volt másom, csak sok tiszoárom, világmamikája egy pályaudvaron, így lettem én végül, mert én szültem mindet. Téged is, hát hallgast kívánságdalom. Én világmamikája füledbe sugom, hogy vonat innen nem megy, itt nincs forgalom. Itt mindenki csak úgy tesz, de ők nem utasok, és velem itt maradnak, az anyjuk vagyok. Én világmamikája csak hagyom, hogy ők játsszák, mintha indulnának az álló vonatok, tudom, nekik ez kell, indulósdi játék. Ismerem én őket, az anyjuk vagyok, de nem mozdul semmi, csak áll és hiszi, és közülük egy vagy, fiacskám, Vizi. én világ mamikája, most elárulom, hogy vonat innen nem megy, itt nincs forgalom.
És Vizi hátra vetődött, kitépve így magát a mamika szorításából, és kiáltott, hogy nem! Azzal kirohant a WC-ből, be az étterembe, és fölugrott az első asztalra, és kiabálni kezdett, hogy emberek! Nekem itt a WC-ben valaki azt állította, hogy innen nem mennek vonatok. Hogy ez egy álpályaudvar. Márpedig én menni akarok, és gondolom maguk is. Kérdezem én ezek után, emberek bajtársak, igaz-e a hír, hogy innen nem mennek vonatok? Igaz vagy sem?
Kulturpresszó. Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palackból.